A Debreceni törvényszéken harmadik alkalommal rendezték meg a lebilincselő büntető eljárás elnevezésű szakmai napot. Büntető ügyszakos bírák, titkárok, fogalmazók, igazságügyi ügyintézők és a társszervek képviselői részére. Az előadások a többi között az illegális dohány és kábítószer kereskedelemmel, a csomagküldő szolgálatok szerepével, valamint a bűncselekmények és a közlekedési balesetek előrejelzésének lehetőségeiről szóltak. A konferenciáról Hornyák Zsolttal, a Debreceni Járásbíróság elnökével beszélgettem. Melyek az eddigi tapasztalatok, tehát a korábbi szakmai napokkal összefüggésben, és a jelen rendezvényen, amit még az elmúlt hónapban rendeztek meg?
Már harmadik alkalommal sikerült megszerveznünk a lebilincselő büntetőeljárás nevet viselő szakmai napunkat. Mert elmondható, hogy még a Covid időszak előtt szerveztük meg az első ilyen alkalmat, amely elsősorban a kollégáink számára volt nyitott, azonban olyan sikeres volt ez az előadás sorozat, hogy azt gondoltuk, bővíteni kellene a lehetőséget a rendezvényen részt venni szándékozók számára. Így 2023-ban, amikor már a Covid időszak befejeződött, megszerveztünk egy második ilyen konferenciát is, ott már az egész törvényszék területén dolgozó kollégáink, bírák, titkárok, bírósági fogalmazók, ügyintézők is részt vehettek ezen a rendezvényen. És ebben az évben kicsit nagyot álmodtunk, mert megnyitottuk a lehetőséget más hivatásrendek számára is, hogy részt vegyenek ezen alkalmon, így az ügyészség, vagy a rendőrség dolgozói számára is, sőt, terveink között szerepel, hogy ez egy olyan képzéssorozat legyen a jövőben, amely akár akkreditációs pontokat is jelenthet a résztvevők számára, így például az ügyvédek, ügyvédjelöltek esetében is elszámolhatóvá válna a részvétel. Nagy örömömre szolgál az, hogy ez egyébként egy olyan szakmai rendezvény, amely alulról érkező javaslatok mentén és a bíráink aktív közreműködésével valósult meg. Tehát itt gondolok a szervezésre, a témaválasztásra, illetve az előadók kiválasztására is elsősorban. És itt szeretném is megköszönni két kollégámnak a közreműködését, dr. Szalontai Krisztinának és dr. Buda Judit bírónőknek, akik tényleg aktív szerepvállalással segítették a rendezvény megszervezését immár harmadik alkalommal.
Melyek voltak a mostani rendezvény meghatározó témái?
Csak a teljesség kedvéért minimálisan visszamennék a korábbi évek témáira is, mert a lebilincselő büntetőeljárás programsorozat a kezdetek kezdetén arra törekedett, hogy mindenképpen valamilyen érdekes, nem mindennapi tartalommal bíró előadást hozzon a hallgatóság elé, és így először a kolozsvári kalapácsos ember egy sorozatgyilkos történetét dolgoztuk fel, majd a martfőirémként elhíresült eseménysorozatot, foglalkoztunk Rózsa Sándor bűnügyeinek feldolgozásával, és még számos híresebb bűncselekmény, illetve annak utóéletével. És ahogy haladtunk az évek során előre, megjelent a tárgyalótermi kommunikáció, kábítószerek világa, annak a nyomozása, a vizsgálata, és így eljutottunk 2025-ös évhez, ahol betekintést nyerhettünk a vegyész szakértői feladatokba, a szakértőintézet működésébe, ezen belül is a kábítószerek új pszichoaktív anyagok vizsgálatába, a vizsgálati módszerek, eszközök fejlődésébe. Ezzel összefüggésben, tehát maga a szakértői feladatok összefüggésben hallhattunk tovább a dohánytermékek vizsgálatáról és a mai népszerű elektromos cigaretták vizsgálatáról, illetve valamennyi termék esetében kitértek az előadóink egészségre, adott esetben a társadalomra gyakorolt hatásaikra is. Ezen túlmenően betekinthettünk a kábítószerkereskedelem felderítésével kapcsolatos bűnüldözési feladatok végrehajtásába, itt külön is kiemelve a csomagküldő szolgálatok elterjedésével megnyílt új lehetőségekre, vagy akár a designer dolgok elterjedésére is. Valamint nagyon érdekes előadást hallhattunk a bűncselekmények és a közlekedési balesetek előrejelzési lehetőségeiről, és már a mesterséges intelligencia alkalmazásáról is, és bemutatásra került egy olyan szoftver, amely tulajdonképpen a mesterséges intelligencia nyújtotta előnyöket aknázza ki, és próbálja idézőjelben megjósolni, hogy hol várható valamilyen esemény, baleset, mely nap, mely adott időszakában. Tehát ez mindenképpen egy kuriózumnak számított. És a nap zárásaként egy nagyon érdekes előadásnak lehettünk a részesei, hiszen a vagyon elleni bűncselekmények fejlődéséről, nyomozásáról hallhattunk interaktív módon előadást. ugyanis nem csak láthattuk kivetítőn, vagy hallhattuk az előadótól a vagyonelleni bűncselekményekre vonatkozó beszámolót, hanem meg is tapasztalhattuk azt, hogy ezek hogy néznek ki. Tehát a betörésekhez használt eszközöket, biztonságtechnikai tárgyakat megfoghattuk, kipróbálhattuk azokat, így mindenféleképpen azt mondom, hogy emberközelivé vált az előadás, és a gyakorlati tapasztalatokat is gyűjthettünk ezzel összefüggésben.
Léteznek-e tipikus bűncselekmények, úgymond egy-egy országra vagy régióra vonatkoztatva, és ezeket a mintázatokat mennyiben kutatják a bűncselekmények felderítésekor? Nem tudom, hogy ez mennyiben megválaszolható kérdés.
Az előadások ilyen részletességgel nem tértek ki a bűncselekmények statisztikai adataira, de az kirajzolódott, hogy például a kereskedelmi csomópontokban, gondolok én itt kikötőkre, vasúti, közúti, szállítási útvonalakra, azok környezetére, vagy határátlépési zónákra, ott azért nagyobb arányban fordulnak elő áruk vagy személyek csempészésével elkövetett bűncselekmények. Illetve az is rajzolódott, hogy ahol egy adott területen bizonyos terméket előállítanak vagy termesztenek, ott az azzal kapcsolatos visszaélések száma is nagyobb. Csak hogy két példát hozzak erre vonatkozóan. Az látszik, hogy például Magyarországon a designer kábítószerek megjelenése, használata, az nagyobb arányban jelenik meg bizonyos országrészekben. És hogyha ezt meg akarnánk kicsit közelebbről vizsgálni, akkor azt mondhatjuk, hogy az ország középső, keleti és déli része között, hogyha egy háromszöget felállítanánk, akkor ez az a terület, ahol a kriminalisztikai kutatások szerint, és a tények is ezt mutatják, jóval nagyobb a designer kábítószerek elterjedése. Az, hogy ennek mi az oka, ez a kriminalisztikai kutatásoknak a feladata. De például, ahol a dohánytermesztés történik az országban, nem mindenhol termesztenek dohányt, ott nagyobb arányban fordulhatnak elő elsősorban a feldolgozás különböző szakaszaiban lévő dohánytermékekkel kapcsolatos jövedéki visszaélések. De részletesebben nem foglalkoztak az előadások azzal, hogy milyen mintázatokat lehetne kimutatni adott esetben a bűncselekmények felderítéséhez.
És ezek a bűncselekménytípusok elkövetésére jellemző cselekmények mennyiben változtak az évek alatt?
Természetesen a technika fejlődésével, a társadalmi kapcsolatok átalakulásával együtt azért a bűncselekmények elkövetési módszere is változnak, és azt gondolom, hogy nem állok messze az igazságtól, hogyha azt mondom, hogy a bűncselekmények maguk is átalakultak, hiszen még például 50 évvel ezelőtt nem beszélhettünk volna internetes csalásokról, vagy akár telefonos csalásokról, ma ez sajnos már mindennapi probléma. De hogyha a vagyonelleni bűncselekményeket nézzük, akkor elmondható, hogy ahol a technikai eszközök védik a bejutást vagy az eltulajdonítást, ott megjelentek például az informatikai úton történő elkövetési módozatok. Ellopott kódokkal, jelszavakkal vagy a rendszer feltörésével való bejutás, eltulajdonítás. De ennek ellenére, és itt a vagyonelleni bűncselekményeknél ez jól megfigyelhető, hogy a klasszikus elkövetési módok is tapasztalhatóak, láthatóak, tehát akár rongálással vagy rongálásmentes módon is követnek el bűncselekményeket, és mint ahogy mondtam, az utolsó előadás az kifejezetten érdekes volt, mert láthattuk azokat az eszközöket, amelyeket a bűnözők is használnak, és adott esetben tőlük foglalták el ezeket a dolgokat.
Igen, ehhez is kapcsolódik a kérdés, ez a következő kérdés, hogy mi most a mesterséges intelligencia szerepe a bűnüldözésben? Mire képes, mik a határai?
Hát a mesterséges intelligencia tulajdonképpen azért a mindennapjainkat már láthatja, legalábbis a civil életben, kereső szoftverekben jelenik meg, beszélgethetünk is vele, és én azt gondolom, hogy az igazságszolgáltatás területén is, akár kutatásra, kigyűjtésre, adatok, statisztikák összevetésére alkalmas és használható is. A mesterséges intelligencia ugye rettentő nagy információ mennyiséget tud nagyon rövid idő alatt áttekinteni, és ez az a tulajdonsága, amely nagyban elősegítheti a bűnüldöző szerveknek a munkáját. Ugyanis rávilágíthat olyan összefüggésekre, vagy ismétlődő események sorozatára, amelyek arra engedhetnek következtetni, hogy ott valamilyen jogellenes cselekmény történt, vagy történni fog. A bűncselekmények felderítésében még rendkívül nagy potenciál van a mesterséges intelligencia tudásának a kihasználásában. Gondolok én például például a csempészéssel összefüggésben, vagy egyszerűen fogalmazzak, amikor gyanús csomagokat kell kiszűrni egy csomagátvizsgálás során, hiszen vannak olyan adatok, amelyeket, hogyha betáplálunk a rendszerbe, akkor bizonyos sorozatokat tud vizsgálni, és rendkívül nagy számú sorozatot tud vizsgálni. Ugye ez az a terület, csomagküldő szolgálatoknak a területe, ahol ha csak belegondolunk, hogy akár Magyarországra nap mint nap milliónyi csomag érkezik, a világon meg még több csomagot kézbesítenek. Ez olyan mennyiség, hogy emberi léptékekkel ezt nem lehetne kezelni. De például a mesterséges intelligencia itt már tud segíteni a bűnüldöző szerveknek, hogy kiválassza adott esetben, hogy melyek a legnagyobb rizikónak kitett területek. De mint ahogy mondtam, az egyik előadás során egy olyan szoftvert is bemutattak nekünk, amely például a közlekedési balesetek előrejelzését próbálja prognosztizálni. Természetesen azért itt azt látni kell, hogy a mesterséges intelligencia is adatokból dolgozik. És az a határ, amennyit ő fel tud dolgozni, illetve hogy mi milyen pontos és milyen mennyiségű adatot tudunk betáplálni a rendszerbe. Tehát ő ezeket tudja rendszerezni, de természetesen azért nem helyettesíti az emberi tényezőt. Én azt gondolom, hogy a jövőre nézve a mesterséges intelligencia vonatkozásában talán határ a csillagoség.
A humán erőforrás az meg nem határtalan, igencsak véges, és ez nehézséget okozhat, hogyha ilyen gyorsan szaporodnak a bűncselekmények, és hát azok elkövetésére különböző új módszerek.
Mindenképpen jó volt ez az előadás sorozat arra nézve is, hogy új módszerek tekintetében kicsit megvilágította a hátteret is, hiszen a kollégák, akik előadást tartottak, mindenki más-más szakterületről jött, más-más módon látja a dolgokat, és így egy kicsit át tudta adni azt a tudást, amit majd mi jogalkalmazók is az ügyekben fel tudunk használni. Tehát mindenképpen egy új szemszögből világította meg a kérdéseket, illetve arra is adtak némi támpontot, hogy a jövőre nézve bizonyos módszerek hogyan változnak meg, és hogyan válnak elérhetővé, akár a kutatások eredményeként is olyan új módszerek, amelyek eddig elképzelhetetlenek voltak.
Köszönöm szépen. Jövőre tartják meg a következőt, szervezik meg a következő ilyen jellegű szakmai napot?
Így van, jövőre szintén terveink szerint július első vagy második hetében kerül sor a negyedik alkalom megtartására, és már lázasan készülünk akár az előadók, akár a téma választások során arra törekedni, hogy ismét egy nagyon élvezetes előadássorozatot tudjunk összeállítani.
Hornyák Zsoltot, a Debreceni Járásbíróság elnökét hallották. Országos olívaolaj razziát indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzés fókuszában a Vezuvio márka név alatt forgalmazott extra szűz olívaolajként jelölt termékek állnak, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetője. Eitmann Norbertet Sipos Ildikó kérdezte.
Az NKFH munkatársai a minap a 19. kerületi kis- és nagy kereskedelmi egységben folytattak ellenőrzéseket. És amellett, hogy számtalan élelmiszer biztonsági, illetve higiéniai problémát találtak, emellett jelöletlen termékeket, olívaolajakat is felleltek a munkatársak. A laboratóriumi vizsgálatok pedig azt mutatták meg az olívaolajok kapcsán, hogy az extra szűz olívaolajként árusított termék valójában inkább napraforgó olajak voltak, azaz a termékek részben vagy egyáltalán nem is tartalmaztak olívaolajat. Tehát megtévesztő megnevezéssel kerültek ezek a termékek forgalomba, és ezek hamisítványnak minősülnek. Mivel egy speciális márkanév, az úgynevezett Vezuvio márkanév alatt forgalmazták ezeket, amelyek Dél-Afrikából származnak egyéb iránt, és nagyszámban az ország egyéb piacain, bevásárlóközpontokban, adott esetben a közösségi médián is elérhetőek, ezért azt gondolta az NKFH, és úgy döntött, hogy mind a nagykereskedelmi, mind a kiskereskedelmi egységben piacokon országos ellenőrzéseket végez, és minden olyan fajta terméket megnéz, és alapos vizsgálat alá vet, amelyek Vezuvio márkanév alatt forgalmaznak.
Ez mit jelent, hogy szúrópróbaszerűen fognak ellenőrizni, és szinte bármelyik kereskedelmi egységben megjelenhetnek?
Így van, pontosan, tehát az NKFH és a kormányhivatalok munkatársai szúrópróbaszerű vizsgálatokat végeznek, megjelennek piacokon, boltokban, kis nagykereskedelmi egységben, illetőleg az online piactereket, az online platformokat is megnézik, és ahol ilyen Vezuvio terméket találnak, a mintavétel keretében leveszik azokat a polcokról, és megvizsgálják egyrészt a jelöléseket, van-e egyáltalán jelölés azon a terméken, van-e magyar nyelvű jelölés, illetőleg, hogy valójában mit tartalmaz, tehát ez az extra szűz olívaolajat, vagy csak napraforgó olajat, és ebben az esetben természetesen a hatósági eljárások is lefolytatásra kerülnek.
Meddig fog tartani ez az ellenőrzés?
Az ellenőrzés most kezdődött, és folyamatosan tart, amíg minél szélesebb körben fel tudjuk tárni mind a piacokon, mind a bevásárló központokon. A következő egy-két hónapban mindenképpen rendkívül aktívan fognak zajlani ezek az ellenőrzések.
Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogszabályváltozásoknak köszönhetően még hatékonyabb lehet az áldozatvédelem a kapcsolati erőszak ellátásában résztvevő rendszerben, mondta az Inforádiónak az Ökumenikus Segélyszervezet központvezetője. Takács Katalint Kalapos Mihály kérdezte.
A hazai krízisellátó rendszer már több mint 20 éve működik. Az Ökumenikus Segélyszervezet ugye kezdetektől már bekapcsolódott ebbe a nagy munkába, részben az intézményei révén, de a tavalyi évtől már módszertani partnerként segíti a Kulturális és Innovációs Minisztérium munkáját, és ennek keretében a segélyszervezet igyekezett összegyűjteni azokat a jogalkalmazói problémákat, tapasztalatokat, amiknek a rendezése már nagyon-nagyon égető volt az áldozatok védelme szempontjából, és ezeket sikerült jelezni úgy a minisztérium felé, aki partner volt abban, hogy jogszabálymódosításokkal egy picit igazítsunk azon, hogy még hatékonyabb legyen az áldozatvédelem, illetve olyan neuralgikus kérdésekben sikerüljön elérni, hogy legyen létező szabályozás, mint például a titkos menedékházban vagy a krízisközpontokban elhelyezett gyermekeknek a kapcsolattartása. Tehát ezek a változások alapvetően ezeket a célokat fogják szolgálni. Részben módosulni fog a távoltartás elrendeléséről szóló törvény, részben pedig rendezni fogják hivatalból a krízisközpontban, illetve titkos menedékházban lévő gyermekeknek a kapcsolattartási jogát.
Kapcsolattartási joga kivel?
A kapcsolattartási jog az megilletheti a különélő szülőt is, illetve elképzelhető más jogosult is. Ez lehet nagykorú testvér, lehet nagyszülő, bárki. A lényeg az, hogy a gyermeknek a veszélyeztetettségét feltételezzük azzal, hogy ő krízisközpontban, illetve titkos menedékházban került elhelyezésre. Nem maga az elhelyezés okozza a veszélyeztetettséget, hanem az, hogy a gyermek minek volt esetleg szem- és fültanúja, hiszen ezeknek az elhelyezéseknek az alapját a kapcsolati erőszak megtörténte jelenti, tehát ezért került sor az ő elhelyezésükre, és ebben az esetben a gyámhatóság dönteni fog hivatalból az intézmény javaslata alapján arról, hogy az elhelyezés időtartama alatt a kapcsolattartási jog megvonásra kerül, illetve amennyiben az a gyermek érdekében áll, akkor pedig egy biztonságos, egy online felügyelt formában fog megtörténni a kapcsolattartás.
Az Ökumenikus Segélyszervezet hány titkos menedékházat, krízisközpontot, félutasházat, kríziskezelő ambulanciát működtet, és nagyjából mennyi gyereken tud segíteni?
A krízisellátó rendszeren belül a segélyszervezet 3 titkos menedékházat, 3 krízisközpontot, 3 félutas házat és 4 kríziskezelő ambulanciát működtet. Itt az, hogy mennyi az ellátottak száma, az alapvetően attól változik, hogy hányan veszik igénybe, milyen gyorsan tudjuk az áldozatokat támogatni abban, hogy minél előbb megoldódjon az ő helyzetük. Ez a szám folyamatosan változik ettől függően. Jellemző azért az, hogy majdnem teltházzal, vagy általában teltházzal működnek egészében ezek az intézmények. Egy intézményben körülbelül 100-120 fő ellátása történik meg egy évben átlagosan. A krízisambulancián ennél több, hiszen az egy tanácsadó szolgáltatást nyújt az áldozatoknak, bajba jutottaknak, tehát ez egy picit más típusú ellátás, tehát nagyobb az elérésük, ugye a többi pedig az átmeneti gondozást is nyújt.
Mit jelent ez a változás a távoltartásban?
A távoltartás, ez a hozzátartozók közötti erőszak miatt elrendelhető távoltartást jelenti, és itt lesz mostantól lehetősége az intézményeknek, hogy a megelőző távoltartást a bíróságon ők is kérhessék. Ez számtalanok indokolhatja. Lehetséges, hogy az áldozat például olyan állapotban érkezik, hogy egyszerűen nem képes az érdekérvényesítésre, nem meghallgatható, annyira traumatizált, vagy olyan súlyos, akár testi sérülésekkel küzd. Ebben az esetben az intézmény, hogyha úgy látja, hogy az áldozat biztonsága és mondjuk a vele érkező gyermekek biztonsága szempontjából ez fontos, akkor lehetősége lesz az intézménynek is kezdeményezni a megelőző távoltartás elrendelését. Ez egy nagyon fontos lépés szerintem az áldozatok védelme érdekében, és annak is egyfajta elismerés, hogy ezek az intézmények rendelkeznek már olyan szintű tapasztalattal, tekintéllyel, hogy hatékonyan tudják az áldozatot akár képviselni, illetve a véleményüket az eljáró bíróság is megalapozottan tudja majd figyelembe venni.
Takács Katalint, az Ökumenikus Segélyszervezet központvezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Július 1-én elindult a Magyar Nemzeti Bank központi visszaélés szűrő rendszere, amelyhez már 20 pénzintézet csatlakozott. Mondta az Inforádiónak az MNB alelnöke, aki azt is közölte, hogy a rendszeren a működése óta eltelt egy nap alatt már több mint 1,2 millió tranzakció futott át. Világ Barnabást Sipos Ildikó kérdezte.
Talán érdemes egy lépésben visszatérni arra a pontra, hogy honnan indultunk el, ugye ez az 5 csapás vállalásról, ugye azt látjuk, egyébként ez egy globális trend, de Magyarországon is látható, hogy 2020 óta nagyon drasztikus mértékben növekszik a kibercsalásoknak a mértéke a pénzügyi tranzakciók esetében. A magyar adatok szerint is 2020-hoz képest nagyjából 10-szeresre az a kárérték, ami a magyar családokat, illetve a magyar vállalkozásokat érte 2024-ben. Ez indokolta azt a lépéssorozatot, amit Varga Mihály elnök úr június elején jelentett be, és ugye 5 csapás néven említi a hazai közösség. De ennek az első csapás, az első védelmi vonal, ez az úgynevezett központi visszaélés szűrő rendszernek az aktiválása, ami július 1-jével megindult. Ez a rendszer azt fogja minden fizetési tranzakció esetében, átutalás, digitális tranzakciók esetében elvégezni, hogy bankok erről a tranzakcióra egy üzenetet küldenek be ebbe a központi rendszerbe, és ott ezzel a mesterséges intelligencia technológiával próbálja detektálni a rendszer azt, hogy ez a fizetési tranzakció, ez egy normál tranzakciónak tekinthető, vagy pedig valamiféle csalás gyanú merül fel a tranzakció esetében. Itt értelemszerűen ilyenkor különböző mintázatokat keres a rendszer, amely értelemszerűen nagyon sok adatra van szükség. Ilyen szempontból is fontos volt az, hogy 20 hazai bank is csatlakozott a rendszerre, tehát 20 bank küld folyamatosan jelenleg adatokat a rendszerbe.
Mi történik akkor, hogyha valamilyen csalás gyanús tranzakciót tapasztal a központi visszaélés szűrő rendszer?
Minden védekezés a kiber támadásokkal szemben akkor lehet sikeres, hogyha egy több rétegű védekezési rendszerünk van, úgyhogy ebből a központi visszaélés szűrő rendszer az egy védelmi vonal, de természetesen a bankoknak saját maguknak is van egy belső visszaélés szűrő rendszerük, hogy ezek a rendszerek kommunikálnak egymással. Tehát amikor egy csalás gyanús tranzakciót érzékel a központi rendszer, akkor azonnal egy üzenetet küld a banki rendszerek felé, amely üzenet az aztán a banki rendszerek beépítenek a saját azonosítási folyamataikba, és ugye ezen két rendszer együttesen fogja majd a tranzakciók kapcsán ténylegesen eldönteni azt, hogy itt egy valós csalás problémája áll fönn, vagy pedig egy normál tranzakcióként tekinthető az ügylet. Talán itt még érdemes elmondani, hogy ennek az időigénye borzasztó rövid. Tehát maga a rendszer ezeket a tranzakciókat fél másodpercen belül képes azonosítani, képes a minősítést megadni. Az az ügyfél élmény, amit az elmúlt években már az azonnali fizetések rendszerén belül. Az ügyfelek megtapasztalattuk, hogy gyakorlatilag 2 másodpercen belül teljesül a tranzakcióknak a döntő része ezen új technikával, vagy ezen új technológiával is továbbra is elérhető lesz.
A jegybanknak van arra vonatkozóan várakozása vagy számítása, hogy mekkora mértékben segítheti ez a rendszer a csalások felismerését és visszaszorítását?
Itt egy új technológiáról van szó, tehát azért ez egy olyan lépés és egy olyan új technológia, amit a Magyar Nemzeti Bank elindította, amit egyébként nemzetközi térben is csak kevesen használnak egyelőre. Tehát tűpontos számítások egyelőre nem állnak arra rendelkezésre, hogy ebből mekkora esetszám csökkenés várható a következő hónapokban. Ugye az látszik, hogy a rendszer az gyorsan épül föl, tehát nagyjából az első másfél nap adatai alapján már azt látjuk, hogy mint 1,2 millió tranzakció futott keresztül a rendszeren. Minél gyorsabban épül fel a rendszer, annál gyorsabban képes majd a mesterséges intelligencia is megtanulni, melyek azok a mintázatok, amelyek nagy valószínűséggel csalási eseményre utalnak. Tehát én azt gondolom, hogy ebből az eredményeket majd az év második felében láthatjuk már egyértelműbben majd a csalás számok, illetve a kármértékek csökkenésének oldalán is. Még egyszer azt gondolom, hogy a cél az az, hogy az a tendencia, amit ugye az elmúlt években láttunk, hogy évről évre növekedett a csalásszám, évről évre növekedett a kármérték, és a tavaly évben már elérte 42 milliárd forintot a magyar családok és a hazai vállalkozások esetében. Ezt a trendet megtörjük, és egy folyamatosan csökkenő pályára állítsuk a kibercsalásoknak a mértékét. Azt gondolom, hogy egy közös érdeke a jegybanknak, a magyar bankrendszernek, és természetszerűleg azoknak az ügyfeleknek, akik ezeket a szolgáltatásokat igénybe veszik.
Virág Barnabást, az MNB alelnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Több állami cégnek 5%-kal kell lefaragnia a személyi jellegű ráfordításait a tavalyihoz képest. Erről jelent meg rendelet a Magyar Közlönyben. Az így keletkező megtakarítást december 15-ig kell utalniuk az érintetteknek a Magyar Államkincstár számlájára. Részletek Sipos Ildikótól.
A kormány hétfő este hirdette ki a Magyar Közlönyben, hogy idén az állami társaságoknak 5%-kal csökkenteniük kell a személyi jellegű kiadásaikat a 2024-eshez képest. Ez azt jelenti, hogy az állam a spórolási lehetőségeket már nem csak a központi költségvetésben próbálja megtalálni, mondta Csiki Gergely, a portfólió elemzője.
Az az egyik feltétele, vagy a rendelkezés ennek a kormány döntésnek, hogy 5%-kal kell csökkenteni a 2024. évi személyi jellegű ráfordítás összegét az idei évben arányosan, tehát a maradék fél évre vonatkozóan, tehát hogy a mondjuk tavaly volt egy cégnek mondjuk 100 millió forintos személyi jellegű ráfordítása, akkor annak az 5%-a 5 millió forint, és azt kell arányosítani 6 hónapra, tehát 2,5 milliót kell megtakarítani a korábbi tavalyi 100 millió forinthoz képest.
Az állami tulajdonú gazdasági társaságok megtakarításáról szóló kormányrendelet az intézkedést a háborús inflációval és a környező országokban dúló fegyveres konfliktusokkal indokolja. A rendelet 30 állami céget azonban kivételként nevez meg. Rájuk nem vonatkozik a spórolás. Ezek között az állami cégek között szerepel több más mellett a Magyar Nemzeti Bank és a befolyása alá tartozó társaságok, a MÁV Start és a MÁV ZRT, valamint több más nagy foglalkoztató is, sorolta Csiki Gergely.
Arra könnyebb válaszolni, mely társaságok nem érintettek, ugyanis 30 céget sorolt föl a kormányrendeletnek a melléklete, amelyek kivételt képeznek ez alól a rendelet hatálya alól. Ide lehet sorolni az MVM-et vagy a Magyar Postát, akik egyébként az egyik legnagyobb magyar foglalkoztatók, ebből fakadóan az egyik legnagyobb személyi jellegű ráfordítással rendelkező állami társaságok.
Arról, hogy pontosan mekkora összeget kell megspórolniuk az érintett állami cégeknek, 15 napon belül rendelkezik majd a kormány. Az így keletkező megtakarítást a társaságoknak december 15-ig kell befizetniük a Magyar Államkincstár számlájára. Csiki Gergely arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány komoly feltételeket szabott az érintett cégeknek, így a társaságok nem teljesíthetik a befizetést hitelből vagy kölcsönből. Kitétel az is, hogy amennyiben az érintettek a befizetési kötelezettséget a határidőre nem teljesítik, a fennmaradó összeg kétszeresét kötelesek megtakarítani és befizetni. A Magyar Közlöny konkrétan nem nevezi meg azt, hogy melyek azok az állami társaságok, amelyek érintettek a spórolásban.
A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség bűnszervezetben üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette miatt vádat emelt egy 4 éven át működő, fiktív számlák kiállításával foglalkozó bajai bűnszervezet tagjai és a bűnszervezettől fiktív számlákat befogadó cégek ügyvezetői ellen. A részletekről Kövecs Mátét, a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség helyettes szóvivőjét kérdeztem.
A vádirat szerint a bajai férfi 2019-től vezette a fiktív számlázással foglalkozó bűnszervezetet, amely a két férfinek a cége mellett további 16 gazdasági társaságnak és 2 egyéni vállalkozónak biztosított valótlan számlákat. A számlázási rendszer működését egy bajai könyvelő dolgozta ki és koordinálta, a bűnszervezet irányító férfi tevékenységét pedig további 2 férfi és egy nő segítette, így ezen 5 személy alkotta a számlagyárat működtető bűnszervezetet. A számlázási tevékenységhez a bajai férfi 2 cége mellett másik 8 valós gazdasági tevékenységet nem végző, gyakorlatilag csak számlázásra használt céget is használtak. A bajai férfi a fiktív számlák befogadásával a 2 saját cége vonatkozásában 300 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. Emellett a 16 gazdasági társaságnak és 2 egyéni vállalkozónak összesen 380 millió forint áfa értékben adott át fiktív számlákat, ezekért pedig pénzt kért, mégpedig a bruttó számlaérték 8%-át, ezzel pedig a férfi 4 év alatt több mint 100 millió forintot keresett.
A vádemelés az tulajdonképpen miért történt meg, és milyen bűncselekmény valósult meg? Mit gondol erről a főügyészség?
Itt ugye a költségvetési csalás esetében ugye eltérően minősül a terheltek esetén abból a szempontból, hogy milyen összegben fogadtak be fiktív számlákat. A bűnszervezet vezető férfi ugye a 2 saját cége vonatkozásában 300 millió forintot meghaladó összegbe fogadott be valótlan tartalmú számlákat, így a vonatkozásával különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás büntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a főügyészség. Míg a többi számla befogadó vonatkozásába különösen nagy, illetőleg jelentős értékre üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás büntette miatt és a hozzá kapcsolódó okirathamisítások miatt emelt vádat a főügyészség.
Tárgyalás mikor várható az ügyben? Azt lehet tudni.
A büntetőeljárási törvény szabályai szerint ugye a vádirat kézbesítését követő 3 hónapon belül kell az előkészítő ülést megtartani. Ennek időpontja azonban még jelenleg nem ismert. Nyilván a törvénykezési szünet miatt erre minden bizonnyal ősszel kerül már csak sor. És az előkészítő üléseket követően, amennyiben nem valamennyi vádlott ismeri be az előkészítő ülésen a bűnösségét, akkor kerül sor az ügyben tárgyalásra.
Vádlottaknak lehetőségük van-e fellebbezésben nyújtani majd?
Természetesen, akár az előkészítő ülésen, akár a későbbi tárgyalás során hozott ítélettel szemben fellebbezésre lehetőségük van.
Egyébként ezt még megkérdezhetem, mennyire gyakoriak a hasonló ügyek?
A főügyészségen több számlagyár miatt is indult már büntetőeljárás, illetve vannak folyamatban ilyen büntetőeljárások, és ugye ahhoz, hogy főügyészségi hatáskörbe kerüljön az ügy, különösen nagy értékre üzletszerűen, tehát 50 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozva kell elkövetni, vagy pedig 500 millió forintos vagyoni hátrányt meghaladó költségvetési csalást tartozik, tehát kizárólag ezen az ügyek tartoznak a főügyészség hatáskörébe. Kiemelendő meg egy ilyen üzenetértékű az, hogy a nyomozás során alkalmazott, a nyomozatosság által alkalmazott záralávételek eredményeként, illetőleg a terheltek részéről történő önkéntes megtérítések eredményeként, több mint 300 millió forint térült meg az okozott vagyoni hátrányból. Tehát, hogy nagyon, ugye a reparáció az egy nagyon fontos célja itt a büntetőeljárásnak, és itt nagyon nagy mértékben sikerült ezt a nyomozóhatósági munka eredményeként teljesíteni.
Kövecs Mátét, a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség helyettes szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Exterde Tibor nevében is köszönöm a figyelmüket, Rozgonyi Ádám vagyok.